Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, ez pedig itt az iFater, úgyhogy a következő egy órában egészen biztosan többes számban fogunk foglalkozni a technológiával, azért, mert mint ahogy mindig, most is itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti!
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
A mai adásban nagyon-nagyon messzire megyünk, oda megyünk, ahova ember nagyon kevésszer merészkedett az űrben, ugyanis a műsor közepén azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan áll a jelenlegi űrkutatás a világban, és azon belül is leginkább azzal fogunk foglalkozni, hogy Kína milyen komolyan belevágott ebbe a dologba, hogy pár évvel ezelőttig nem nagyon hallhattunk arról, hogy Kína és az ázsiai országok, de legfőképpen Kína mit tevékenykedik és hogyan tevékenykedik a világűrben. Ehhez képest most szinte két hetente, három hetente van egy hír, most is van egy friss hírünk azzal kapcsolatban, hogy nem tudni, hogy mit, de valamit a decemberben föllött kínai űrjármű kiköpött magából odakint, és az Egyesült Államok és az Európai Unió csak találgat, hogy mi lehet az. Ennek kapcsán beszélgetünk arról, hogy talán ez az egész űrkutatás lesz, a világ nagyhatalmainak a mércéje lesz, hogy ki hol tart ebben. Érdekes módon itt azért nagyon sok privát cég beleszól ebbe a dologba. A hírekben viszont azzal foglalkozunk egy kicsit, hogy mi történt az OpenAI házatáján, az egyik alapító távozott gyakorlatilag az új verzió bejelentése utáni napon, azzal is, hogy véget ér egy 45 éves monstre álló háború a konzolvilágban, egy kicsit arról is beszélünk, hogy a Microsoft kihagy most már dolgokat az új Windowsból, és hogy miért. A műsor legvégén pedig stílusosan, ha nem is az űrbe, de minden esetre a levegőbe emelkedünk, ugyanis nálunk van egy pici DJI drón, ez a DJI Mini 2 SE, megnézzük, hogy mit tud és hogy hogyan tud mit. Magyarországon egy videós drón, érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Valószínűleg az Atari név szinte mindenkinek mond valamit, tehát más nem, akkor valamilyen a 80-as, 90-es években játszódó sorozatban biztos, hogy láthatott valaki Atari logós pólót valamelyik szereplőn. Az Intellivision már sokkal kevésbé mond nekünk, európaiaknak, és itt Magyarországon pláne valamit, ám mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy egy 45 éve tartó konzolháború ugyan nem olyan mértékű és nem olyan látványos, mint mondjuk az Xbox és a PlayStation, de sokkal régebbi és sokkal nagyobb múltú cégeknek a háborújára tett pontot egy megállapodás, ugyanis az Atari végre megveszi az Intellivisiont.
Bár manapság három nagy konzol platformról szokás beszélni, amikor konzol háborúkat emlegetünk, a Nintendo, a PlayStation és ugye az Xbox, azok a trendek, azok a márkák, amelyek meghatározzák a konzol ipart jelen pillanatban, és nyilván ezek a termékek azok, amik adok-kapokot játszanak egymás között, ugye itt a platformok támogatása, az exkluzív címek, ezek mind olyan kérdések, amik a játékipar milliárdos kérdéseit döntik el, és láthatóan ez mind a Sonynak, mind a Microsoftnak, mint ugye a Nintendónak nagyon-nagyon komoly összegeket jelent. Sokkal kisebb és sokkal rétegigényt kiszolgálóbb területre evezünk most a konzolvilágban, ugyanis az Atari az egyike az első olyan igazi ősi konzoloknak, amelyek az otthonokba elvitték a játék élményt, mégis az idők során nagyon-nagyon-nagyon lemaradtak abból a fejlődésből, amikor ezeknél a termékeknél az új grafikák, az új technológiák megjelenésével egy mai modern konzol piacot teremtettek. Az Atari név és az Atari márka, illetve az Atari hardware az elmúlt 45 évben gyakorlatilag konzerválódott egy kissé. Mai napig lehet kapni Atari konzolokat, vadonatúj Atari konzolokat, melyek abszolút a 80-as éveket idéző megjelenéssel, menürendszerrel és grafikával rendelkeznek, egy picit azért nyilván annál már fejlettebbek, sőt az Atari mint játékkiadó fejlettebb játékokat is piacra dobott már, nem csak saját konzoljára. Ennek ellenére még mindig van egy olyan vevőkör, amelyik kifejezetten ezt a retro játékélményt keresi, és nagyon-nagyon-nagyon népszerű volt maga ez az Atari 2600-as konzol, amit jelenleg lehet kapni egy picit modernizált változatban, de emellé került most ismét képbe egy szintén régi platform, amely egész konkrétan egy nagyon-nagyon neves amerikai játékgyártó a Mattel tulajdonában indult útjára, és nagyon sokáig rivalizált egymással a két konzol. Még akkor is, amikor bár úgy tűnt, hogy már ezek a brendek, ezek a márkák eltűntek a történelem süllyes szépen, a 2010-es és 20-as években elkezdték feltámasztani a retrót, mint műfajt gyakorlatilag, és ezzel együtt ugye az Atari mellett az Intellivision is megjelent a piacon, legalábbis szóba került, hogy az ő konzoljuk is visszakerül a boltok polcaira. Azonban, hogy ez a két ősi titán visszatért a piacra, ugye a köztük folyó háború is, és ennek eredményeképpen most az Intellivision, akik azonban nem tudtak annyira ügyesen pénzügyi irányban is helyrejönni, kénytelenek voltak feladni a harcot, és az Atari nevezetű konzolgyártó cég megvásárolta az Intellivision márkát és az Intellivision termékeket, úgyhogy a jövőben már nem tudni, hogy milyen termékekkel, de találkozni fogunk ezzel a márkanévvel. Egy póló az eddigi termék, amin ezt az új márkanevet láthattuk viszont.
Nem érintettük az AI-t ebben a hírben, ami szinte csodaszámba megy, úgyhogy most meg is tesszük egészen egyszerűen azért, mert olyan hírről kell beszámolnunk, ami az OpenAI viharos tulajdonosi és ügyvezetői kálváliájában egy újabb pont. Az egyik alapító, Ilya Sutskever hagyta ott a céget gyakorlatilag egy nappal azután, hogy a ChatGPT legfrissebb verziója, a 4.0, amiről mi is beszámoltunk már itt az iFaterben, elindult világhódító útjára. Ugye ez volt az a verzió, aminek kapcsán például Scarlett Johansson is jelezte, hogy nem annyira örül annak, hogy a hangja ennek a szoftvernek nagyon-nagyon hasonlít arra, amit ő kölcsönzött az ő című science fiction filmben a mesterséges intelligencián alapuló operációs rendszernek. Úgyhogy nem tudjuk azt mondani, hogy ez volt az oka, viszont az biztos, hogy mivel nem zökkenőmentesen, egyáltalán nem zökkenőmentesen indult a ChatGPT 4.0 indulása, valószínűleg ez volt az utolsó csepp a pohárban ahhoz, hogy az egyik társalapító elhagyja a hajót, úgyhogy nem csitul a helyzet az OpenAI körül, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, vagy merre halad a cég, mint ahogy azt is meglátjuk, hogy vajon Elon Musk a most már 6 milliárd dolláros befektetésnél tartó XAI-jal mit fog kezdeni, annak tükrében, hogyha fel szeretné venni a versenyt az OpenAI-jal, a Meta-val és az összes többi naggyal, meg a Google-el természetesen, akkor azért hardwareből jócskán be kellene vásárolnia többek között.
Az ugye nem meglepő, illetve erről már az iFaterben többször is beszéltünk, hogy az AI egy igen komoly hardware igényű iparággá válik lassacskán, sőt már most nagyon nagy mértékben foglalja a szerverparkok, az adott központok kapacitásait, és ennek megfelelően ugye a gyártók, a nagy hardware gyártók is elkezdték tömegtermelés szintjén kiszolgálni ezeket a platformokat. A Microsoft és a Google már jó előre bevásárolt ilyen hardverekből, úgy tűnik azonban, hogy az XAI, ugye Elon Musk saját mesterséges intelligencia fejlesztése picit lemaradásban van, mert a legutolsó információk szerint mindösszesen csak 100 ezer darab kellene az Nvidia speciálisan mesterséges intelligencia algoritmusokra, önfejlesztő algoritmusokra és nagy nyelvű modellekre készített chip készletéből. Ezek az eszközök egyébként csak úgy darabáron a 20 és 40 ezer dollár közötti értékben mozognak. Ugye az előbb említett 6 milliárd dolláros befektetés, amit nemrégiben az XAI mögött álló vállalat kapott, vagy legalábbis amire ugye most összekalapolták a pénzt, ezt a hardware igényt önmagában sem biztos, hogy képes teljes egészében lefedni. Tekintettel arra, hogy emellé azért nyilvánvalóan még számos logisztikai kérdés felmerül, hogy hol és hogyan tudnak egy ilyen szerverparkot üzemeltetni. Nyilvánvalóan a megfelelő alkalmazotti gárda is szükséges hozzá, és nagyon sok egyéb apró kérdés merül fel, hogyha egy olyan cégről beszélgetünk, amelyiknél a termék legfőbb alapjait kínáló fizikai eszközök sem állnak még rendelkezésre, és mindezt pedig úgy, hogy elvileg az indítása ennek az új központnak, amelyhez szükséges a hardware, 2025 őszére meg kell, hogy történjen, és nyilván, hogy a 100 000 ilyen hardware legyártása sem két perc alatt történik, főleg egy olyan cégnél, mint az Nvidia, akik már így is nagyon-nagyon nagy időtartamra előre vesznek fel rendeléseket, mert hogy ugye akkora kereslet van a termékeikre.
Igen, és hogyha már szoftverről beszélünk, hogy a hardware mellett nagyon fontos, arról is beszámoltunk itt az iFaterben, hogy a Microsoft és ezzel együtt a Copilot nevű márkanév bizony most már a legtöbb notebookon megtalálható lesz, ami nem más jelent, mint hogy a Microsoft mesterséges intelligencia megoldása, amit ugye az előbb említett OpenAI fejleszt, az minden egyes Windows operációs rendszert futtató számítógépen meg fog jelenni, és ennek az első pecskéi már meg is jelentek, tehát már Copilot brandelt notebookok léteznek, és megvásárolhatók többek között az Acer-től és az Asus-tól is. Ami viszont úgy néz ki, hogy nem kell a lépnek, az a WordPad és a Cortana. Ugye a Cortana volt annak idején az a személyi asszisztens, az a hangalapú személyi asszisztens, ami beköltözött a Windowsba, és ami hasonlóan a Sirihez, és hasonlóan a Google megoldásához, vagy az Alexához megpróbált minket szövegesen tájékoztatni, vagy kérhettünk tőle segítséget. Na most nyilvánvalóan a Cortana az új Copilot AI megoldások tükrében egy elavult dolog, így kiszedik, tehát a következő őszi Windows frissítése egész egyszerűen ki fog kerülni a Windows 11-ből, hasonlóan a WordPad nevű szoftverhez is, amit érdekes módon én még nagyon ritkán ugyan szoktam használni, de úgy néz ki, hogy a világ nagy része egyáltalán nem, közel 30 éve automatikusan települ minden Windows rendszer mellé a WordPad, ez a következő szintén őszi frissítéssel meg fog szűnni, és ki fog kerülni a Microsoft Windows 11-es akkori legfrissebb verziójából. Nyilván egyik szemünk sír a másik nevet, engem személy szerint jobban zavar, hogy ilyen erővel, és erről is beszéltünk, akarják lenyomni a torkomon az AI megoldásokat, és nem fogjuk tudni, én sem fogom tudni kikerülni, és senki sem fogja tudni kikerülni. Magát a Cortanát szerintem én életemben egyszer sem indítottam el és használtam. Az volt az egyik első a telepítés közben, ezt megkérdezte, ugye mindig a Windows 11, de az volt az első, hogy ezeket a funkciókat letiltottam. A WordPad-et majd egy kicsit sajnálni fogom, de nagyjából 250 ezer hasonló szoftvert lehet ingyenesen a Microsoft Store-ból és bármilyen weboldalról, nyilván megbízható átterű weboldalról letölteni, de ez van, ehhez hozzá kell szoknunk.
Azért azt tegyük hozzá, hogy ha nagyon sokan hiányolják a WordPad-et, akkor még egy nagyon halvány, de tényleg halvány esélye van annak, hogy a Microsoft megenyhül, legalábbis ez történt 2017-ben, amikor a klasszikus Paint, a rajzoló szoftver, ami egészen korai Windowsok óta velünk volt, nemes egyszerűséggel kikerült az alapszoftver kínálatból, és eredetleg ugye az volt a Microsoft nyilatkozata, hogy meg is szüntetik ennek az alkalmazásnak az elérhetőségét, de akkor a felháborodást váltott ki egy meglepően nagy rajongói körből ennek az alkalmazásnak a megszűnése, hogy inkább úgy döntöttek, hogy bekerül a Windows áruházba, és bár túl sok frissítés, túl sok új funkciót nem fog kapni, de azért mindenképpen egy érdekes változás volt ez. A Cortana nem hiszem, hogy így fog járni, legalábbis a népszerűsége sosem volt túl nagy, amikor még ugye elsődleges digitális vagy virtuális asszisztensként funkcionált, még a régi Windows 8, Windows 10 idejében, illetve sőt még az azt megelőző időszakban a Windows Phone, vagyis az egykori mobil operációs rendszer idejében sem volt túlzottan felkapott szoftver. Várjuk azért azt, hogy esetleg a WordPad megmaradjon, de nyilván ugye erre sem túl sok esély van.
És folytatjuk a rossz híreket, ugyanis az Apple megkapta az Európai Uniótól a cég történetének harmadik legnagyobb, tényleg potom, gyakorlatilag jó pár családi pizzára elkölthető 1,84 milliárd eurós bírságát. Egész egyszerűen azért, mert mint ahogy beszámoltunk róla, ugye nagyon-nagyon sokáig ágált az Apple az ellen, hogy kinyissa az alkalmazás boltot, és ennek tükrében most azt mondta az Európai Unió, hogy sokáig is húzta, mint kiderült utólag azért voltak nagyon-nagyon csúnya megoldások azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálja presszionálni a különböző fejlesztőket az Apple Store arra, hogy ilyen vagy olyan módon viselkedjenek a bolton belül, úgyhogy ez most a büntetés, az ami ellen természetesen az Apple azonnal fellebbezett, úgyhogy biztos, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben nem fogja kifizetni ezt az összeget, pláne hogyha a legfelsőbb bíróságig eljut az ügy, akkor azért évekig ki tudják még ezt tolni. Miközben emellett is vannak még gondok azért az Apple házatáján, hogyha a beszerzési láncot nézzük.
Évek óta mondja már az Apple, hogy mennyire fontos a környezet és mennyire fontos a konfliktusmentes anyagok használata. Ugye ezt minden nagy vállalatnak egyébként szívén kell viselnie, ugye létezik egy úgynevezett ESG nevű jelentés, amit közzé kell tenniük arról, hogy hogyan biztosítják a konfliktusmentes anyagbeszerzést, és az ő beszállítók is hogyan teszik mindezt meg. Azonban most úgy tűnik, hogy az Apple bár nagyon-nagyon szívesen reklámozta azt, hogy hány százalékban újrahasznosított és újrahasznosítható anyagokból készült valamennyi termékük, illetve hogy nem volt részük olyan termékfelhasználásban, vagy olyan anyagfelhasználásban, amiket legenyhébben is csak rossz munkakörülménynek címkézett folyamatokkal állítottak elő. Gondolok itt azért egészen konkrétan rabszolgamunkára, gyermekmunkára és hasonló nem túl szép dolgokra, A Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei most azt állítják, hogy ez az a terület, amin az Apple nem annyira volt őszinte, és egyes nyersanyagokat nem úgy szereztek be, hogy az megfeleljen ennek a konfliktusmentességnek. Nem tudni azt, hogy mi lesz az Apple reakciója erre, nyilvánvalóan most ezek elég komoly vádak, és az, hogy ez bírságot is von-e maga után bármelyik régióban, az még egy következő lépés, egyelőre úgy tűnik, hogy a vállalat mindent tagad, és nem igazán fog ezzel az eljárással továbbiakban foglalkozni, amíg nem kerül bármilyen hatóság elé az ügy.
És akkor egy kis előzetesként térjünk rá az űrre, ugyanis annak kapcsán jutott eszünkbe, hogy kéne egy kicsit foglalkozni ezzel az egész. Nyugodtan kijelentetjük most már, hogy űrversennyel, hogy egy friss hír jött velünk szembe, miszerint Kína titkos űrrepülőgépe, amit december közepén lőttek föl, és amiatt amúgy el is halasztottak egy amerikai hasonló missziót, egy újabb rejtélyes tárgyat bocsájtott ki az űrbe, és nem tudja senki, sem az EU, sem az Amerikai Egyesült Államok, sem másik állam, mivel nagyon-nagyon titkolózik Kína mindennel kapcsolatban, ami az űrre vonatkozik, hogy mi az, amit most ugye kibocsátott magából a kínai űrrepülőgép, és az Egyesült Államok űrhadereje próbálják kideríteni, hogy mi lehet ez, és ugye igazából itt az a probléma, hogy az űr az egy eléggé szabályozatlan terület, nem nagyon létezhet az, hogy oda megy valaki, egyrészt hogyan, de ha technikai elemény is oltató lenne, hogy megnézi, hogy mi van abban a dobozban, vagy mi az a bigyó, amit kibocsátott magából egy kínai űrrepülőgép, amiről csak annyit tudtak már a fellövéskör is, hogy hát igen, ez majd csinál valamit az űrben, ez az űrrepülőgép, és aminek ez már a harmadik missziója, úgyhogy igazából nem tudjuk, és senki nem tudja, hogy mit csinál Kína az űrben, nem tudjuk, és senki nem tudja, hogy mit csinál Kína a Holdon, ugye erről is volt hír, hogy ott is történt valami, leszálltak a Holdra, kőzetpintákat vizsgálnak, stb. De hogy egyáltalán hogyan áll Kína az űrhöz, azt jól mutatja azt, hogy nagyjából 2016-2018-ig nem nagyon hallottunk ilyen híreket, most pedig szinte hetente havonta van egy hír azzal kapcsolatban, hogy Kína már megint valamit a Föld bolygó légterén kívül csinál, és erről fogunk a következő blogban beszélgetni, hogy vajon akkor ez azt jelenti, hogy a nagyhatalmakat most már az érdekli inkább, ami a bolygón kívül van, vagy az is érdekli, és muszáj, hogy érdekelje, ami itt velünk történik, ezen a kék bolygón.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Igen, csak erős közhely, de van benne igazság, hogy a történelem ismétli önmagát, ugyanis a hidegháború idején egészen komoly szerepet kapott az űr és az űrverseny is, ugye mindenki attól félt, hogy majd az űrből fognak támadni ellenségei, és ez a történet ugyan egy picit enyhült az évek, évtizedek alatt, és egyre inkább a versenyszféra kezdte el meghódítani a világűrt, főleg ugyebár távközlési területekkel, de ettől függetlenül most úgy tűnik, hogy ismét komoly hatalmi harcokat fogunk látni a jövőben, ugyanis a kínai űrkutatási központ egy új, eddig ismeretlen eszközt bocsájtott föld körüli pályára, és ez nem az első eset volt, láttunk már ilyet, ahogy az előző hírblogban is beszéltünk róla, ugye ezek a rejtélyes eszközök, amikről nem tudjuk, hogy valójában milyen célt szolgálnak, okoztak már dugókat a föld körüli pályára állítások során. Nemrégiben az amerikai X-37B nevezetű űrrepülő felbocsátását is megakadályozta azt, hogy a kínai állam egy új föld körüli pályára állított eszközét észlelték. Nagyon-nagyon-nagyon sok hír érkezett mostanában ázsiai országokból arra vonatkozóan, hogy milyen tervekkel indultak neki a világűr felfedezésének, miközben ugye jó pár évvel ezelőtt az Egyesült Államok gyakorlatilag leállította a holdra szállási projekteket, és erősen visszavágta az űrkutatásra fordított erőforrásokat. Most azonban úgy tűnik, hogy a magánszektor az Egyesült Államokon belül lesz az az új terület, amely képes lesz valamennyire is felvenni a versenyt a kínai űrkutatás mögötti állami támogatásokkal és állami erővel. Meglátjuk, hogy ez milyen formában történik, de nézzük egy picit meg, hogy most mi a helyzet ezen az űrverseny területen.
Jó mutatja az aggodalmat az Amerikai Egyesült Államok részéről, aki ugye nyugodtan kijelenthetjük, hogy abszolút egyeduralkodó volt és éllovasa volt az űrkutatásnak, és tényleg mintha egy kicsit elaludt volna ebben a sztoriban, de jól mutatja, hogy van okuk az aggodalomra, hogy 2018 óta, tehát 6 év alatt több mint háromszorosára növelte Kína a felderítő műholdjainak a számát, és számos ellenséges űrfegyvert fejlesztett ki, mint például antiszatellit fegyvereket, ezt mindösszesen 6 év alatt. Nyilvánvalóan maga a fejlesztés már valószínűleg jóval korábban megkezdődött, de egész egyszerűen onnantól, hogy földkörüli pályára állítják ezeket, már nagyon-nagyon nehéz eltitkolni, és egyes kutatók szerint és egyes szakértők szerint kevesebb mint 20 éven belül az Amerikai Egyesült Államok teljesen elveszteti az űrfölényét, ami egyre inkább úgy tűnik, hogy tényleg az emberiség jövőjét is jelentheti, tehát ha most félre is tesszük az Elon Musk féle költöztessük az emberiséget a Marsra, hiszen ezt a bolygót már jól elrontottuk magunknak, bezártam az idézőjelet és bezártam ezt a zárójeles kis kitételt, akkor is nagyon-nagyon fontos, hogy olyan területekre merészkedik ki most már megint az emberiség, hogy olyan értékes forrásokhoz és alapanyagokhoz jussanak, amik a Földön nem megtalálhatóak. Éppen ezért például Kína tervezi azt is, hogy a közeljövőben olyan Mars expedíciót szervez, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy kőzetmintákat és egyéb mintákat hozzon vissza, hogy aztán folytatódhassanak a fejlesztések. És ugye arról is beszámoltunk, hogy miközben azért ébredezik az Amerikai Egyesült Államok és az amerikai kormány, és azt tervezik, hogy 2030-ra emberek fognak élni, kutatók fognak élni a Holdon, és elkezdik jobban feltérképezni, és jobban kipróbálni, hogy milyen ez a bolygón kívüli már, mint a Föld bolygón kívüli élet. Jól mutatja azt, hogy ezt egy huszárvágással azért Kína annyiban megelőzte, hogy már leszálltak a Holdon, és egy picit korábbra tervezik a saját holdi telephelyüket, hogyha mondhatom így, és közben nem nagyon beszélgetnek másokkal, és közben nem nagyon próbálják meg ezt egyeztetni az államokkal, egész egyszerűen azért, mert valahogy az űr az egy ilyen senki földje, tehát kvázi úgy működik, mint régen Nagy Sándor idejében. Ide jöttem, én vagyok az erősebb, akkor ez az enyém, vagy ha nem is én vagyok az erősebb, de én voltam itt először, akkor ez a föld és ez a darab dolog és ez a bolygó adott esetben az enyém. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes lesz az, ahogy reagál rá az Amerikai Egyesült Államok, hiszen ők voltak azok, akik ezt az egész piacot, ha mondhatjuk ilyen csúnyán, eddig vitték, amit jó mutat például az is, hogy a Boeing, aki egyáltalán nem új szereplő, sem az űrrepülő, sem pedig a földi repülők fejlesztésében, 10 évvel a NASA-val kötött szerződés után sem tudta még megmozdítani a Starliner névre hallgató űrrepülőgépét, hiszen újabb probléma alakult ki ezzel kapcsolatban, miközben azért azt is jól látjuk, hogy egy teljesen privát cég, a SpaceX, oké, hogy óriási anyagi háttérrel, sorra lövi föl a különböző rakétákat az űrbe, tehát egész egyszerűen valahol az látszik, hogy felborulni látszik ez a fajta egyensúly, és az Egyesült Államok, hogyha veszít az űrharcban, ugye ebben nagyon itt Európában nagyon kevesen tudnak beleszólni, bár Franciaországban, Németországban, sőt még nálunk Magyarországon is vannak komoly fejlesztések, kisebb részekre vonatkozó, de komoly fejlesztések, de mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon úgy tűnik, hogy jelenleg az Amerikai Egyesült Államok, tehát nem a privát cégek, vesztésre állnak Kínával szemben, és az, hogy ennyire titkolózik Kína azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan csinál, ez mindenféleképpen arra tolja ezt az egész szituációt, hogy eljöhet az a pillanat, amikor ez egy olyan feszültséget okoz, hogy nem tudja senki más Kínán kívül, hogy mi történik kint a bolygón kívül, ami akár politikai konfliktusba is átfordulhat, mint ahogy történt például egy elég érdekes incidens Észak-Koreában is.
Ugye az nem meglepő senkinek, hogy Észak-Korea nagyon-nagyon sok olyan kétes katonai bemutatót tart, ami sok ország tiltakozik ellene, és sok esetben egyébként leginkább arról szól, hogy megmutassa, hogy ez a kicsi ország bizony ott van, és bizony jelenthet katonai fenyegetést bárki számára, és képes felvenni a versenyt bármelyik nagyhatalommal, és éppen ezt a fajta hozzáállást tükrözte az, hogy második kémműholdját akarta fellőni nemrégiben Észak-Korea. Azonban az indítás után nem sokkal a kémműholdat szállító rakéta megsemmisült, ami egy igen komoly visszalépést jelentett az észak-koreai állam Ázsióján. Ez a visszalépés pedig egyébként akár azt is jelentheti Kim Jong-un számára, hogy a 2024-re tervezett harmadik kémműhold indítást is el kell halasztaniuk. Azt tegyük hozzá, hogy senki nem vádolt senkit azzal, hogy bármilyen szabotázs érte volna ezt a rakétát. Motorhibáról beszéltek, és nyilván az a kérdés, hogy Észak-Korea tényleg képes-e kémműholdakat fellőni, az még mindig nem teljesen tisztázott, hiszen az állam jelentései nem egyértelműek ezen a téren, és minden egyes űrkutatással kapcsolatos kérdésben szoktak ők túlozni, de szakértők szerint azért a náluk levő rakétatechnológia bizony jelenthet még bonyodalmakat a jövőben is, bár nyilván nem olyan mértékűek, mint amilyeneket a kínai állam által támogatott űrkutatási szegmens jelenthet. Ettől függetlenül egyébként az továbbra is egy érdekes kérdés, hogy ki az, vagy kik azok az országok és kik azok a magántőkik, amelyek a jövőben egy ilyen érdekes űrversenybe beszállhatnak, mert hogy azért van néhány olyan kisebb-nagyobb név ezen a listán, akik nem feltétlenül állami szervek, sokkal inkább ugye magánemberek vagy üzletemberek. Nemrégben például ugye Jeff Bezos is bejelentette azt, hogy ő is szeretne egy saját űrprogramot indítani, és volt is néhány kísérlet arra, hogy legalább egy légkört éppen elhagyó járművel de sétarepülésre induljanak. Azóta azonban egészen nagy csönd van ezen a területen. Nem biztos egyébként, hogy azért, mert mindenkire ráálltak volna ezekkel a fejlesztésekkel, de jól látható, hogy az elmúlt években a legnagyobb rivalda fényt ugye az Elon Musk féle SpaceX kapta, és azért az állami megbízások ezen a területen még mindig komoly versenyerőnt jelentenek, de ettől függetlenül nem elképzelhetetlen az, hogy az Amazon tulajdonosa egyszer még visszatér erre a területre, és egy új versenyt indít az amerikai nagytőkések között annak érdekében, hogy elsők között tudjanak mondjuk egy Mars járművet összeállítani, és a Mars kolonizálását is megcélozni, mert hogy ilyen nagy szavakkal is dobároztak nemrégiben. A kínai állam megerősödése azonban egy igen komoly hátráltató tényező lehet ezeken a területeken, már csak katonai szempontból is.
És annak ellenére, hogy Kína iszonyatosan felgyorsult a fejlesztések terén, tehát ott a Chang'e 4 rover, vagy éppenséggel ugye az előbb említett holdleszállás, illetve a 2030-ra tervezett Mars expedíció, ennek ellenére még Amerika előnyben van, az Amerikai Egyesült Államok előnyben van, és annak ellenére, hogy a NASA költségvetése nem növekszik drasztikusan, és annak ellenére, hogy a magának az űrkutatásnak és az űrrel való foglalkozásnak már nincs olyan reklámértéke, mint a 60-as években, amikor abszolút tetőfokára ágott az űrláz, és mindenki nagyon-nagyon szerette volna tudni, hogy mi lehet odakint. Ennek ellenére az amerikai Artemis 1 küldetés, vagy a pár évvel későbbre 2027-re tervezett Artemis 2 és 3 küldetés, ha megvalósulnak és hogyha jól, hibátlanul valósulnak meg, azért fenntarthatják az Egyesült Államok pozícióját, illetve az is látszik, hogyha nem növelik a NASA költségvetését, akkor majd az Egyesült Államok, mint ahogy most is tette sokszor, egész egyszerűen majd szövetkezik azokkal a cégekkel, nem állami cégekkel, amiket az előbb is említettünk, tehát akár Jeff Bezos vállalkozásával, akár a SpaceX-el, ahol ki is alakult már egyfajta versengés, hogy bizonyos szerződéseket, tehát például a NASA által fejlesztett műholdaknak a fellövésének a jogát, hogy melyik az a cég, aki elnyerje, ennek kapcsán is komoly viták alakultak ki, és komoly ellentétek születtek Jeff Bezos és Elon Musk cége között. Úgyhogy nem eldöntött ez a dolog, és bár nincs akkora hívószava az űrkutatásnak most a mi körünkben, az átlag emberek körében, jól látszik, hogy azt a fajta innovációt, azt a fajta előrejutást az emberiségnek a pozitív jövőképét mindenképpen befolyásolja, tehát nem fognak leállni, és hogyha Kína ilyen mértékben tolja ezt a tempót, akkor nincs más választása sem az Európai Uniónak, sem pedig az Egyesült Államoknak, mint hogy felzárkozzon, és ők is minél inkább befektessenek energiát, pénzt és időt abba, hogy az űrkutatás tovább fejlődjön, és versenyképes maradjon az ázsiai, azon belül is a kínai nagyhatalommal szemben.
Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Továbbra is a levegőben maradunk, ugyan az exoszférát, a stratoszférát, és egyáltalán a légkört sem hagyjuk el, sőt, pár száz méternél nem emelkedünk magasabbra, és itt van most nálunk a DJI Mini 2 SE, ami mondhatjuk azt, hogy a Mini 2-nek egy idézőjelbe téve lightosabb kiadása és lightosabb verziója, és magam is meglepődtem, hogy ez lesz a tesztkészülék, amikor a Peti hozta, hogy na ezt azért mindenképpen megnézzük, mert ez érdekes, izgalmas. Ugyanis nagyjából egy ilyen 7-8 évvel ezelőtt elég vastagon érintett voltam. Az egész drónozásban szerveztük egy drónversenyt, egy nagy drónkiállítást, és akkoriban ez egy nagyon-nagyon kialakulatlan piac volt, szabályozás tekintetében pedig végképp, és egyrészt örvendetesen láttam a Mini 2 SE technikai specifikációjában, hogy gyakorlatilag a töredékére esett vissza az a technológia, amiért 6-7-8 évvel ezelőtt még írtózatosan sok pénzt kellett egyáltalán nem ilyen minőségben kifizetni. Másrészt pedig most a drónnal kapcsolatban utána néztem, ami miatt gyakorlatilag az érdeklődés is az érészemről elhalt, hogy hol tart a Magyarország és az Európai Uniós szabályozás, hiszen tök jogosan, tehát ezt a részét nem vitatom a dolognak, de rájött az Unió és ezen belül Magyarország is, hogy bizony-bizony ezeket az eszközöket szabályozni kell, mert egyrészt van egy személyiségjogi aspektusa ennek a drónröptetésnek, másrészt pedig egész egyszerűen okozhatnak fizikai kárt, erről is szóltak a hírek annak idején, hogy tömeg fölé repült egy kicsit komolyabb drónnal, egy másfél kilós drónnal, bizony-bizony, ha az valakinek a fejére esik, nekünk is a versenyek során hatalmas, sok kilométernyi, 10-12 méter magas hálót kellett fölhúzni, hogy a lehető legjobban megvédjük a nézőket és a környező embereket. De valahogy egyrészt egy picit úgy gondolom, hogy ahogy a legendás filmben mondtuk, Esztiti Magyarországon túltoltuk Béláim, mármint a szabályozás szempontjából, másrészt pedig nagyon-nagyon megnehezíti az életünket, ha pedig amúgy élvezni szeretnénk azt, amit a DJI Mini 2 SE a saját pénzért nyújtani tud, ami nem kevés, hogy kezdjük is azzal, hogy mit tud az aprócska drón.
Amikor az ember képről nézegeti ezeket a drónokat, azért megfogalmazódik a fejében egy nagyjából egy dimenzió, amiben el kell képzelni ezeket az eszközöket, hogy mégis mekkora lehet az a készülék, amely egyébként képes akár 10 kilométeres távolságra tőlünk elrepülni, akár 30 percig is képes levegőben maradni, és megközelítőleg 40 km/órás sebességet is meg tud tenni. Nyilván ez borzasztóan nagy mértékben függ attól, hogy milyen szélerősséggel és szélirányjal kell számolnunk, de ilyen esetben azért egy félembernyi eszköz jut legalábbis a legtöbbek eszébe, az életemben mindenképpen ez jutott, és semmiképpen sem az, hogy egy olyan kis készülékről beszélgetünk, ami mindösszesen 250 grammos, tehát egy megtermettebb okostelefon súlyával megegyező tömeggel rendelkezik, és mindez ráadásul úgy, hogy összehajtogatva elfér egy átlag emberi tenyéren, mert hogy ekkora eszköz a DJI Mini 2 SE, ami az előbb említett repülési tulajdonságok mellett egy 2,7K-s felbontást kínál folyamatos videófelvétel formájában. Tehát ez egy abszolút jól kezelhető kamerás drón, egy jó repülési tulajdonságokkal rendelkező kamerás drón, ami bár a 4K videófelvételt nem biztosítja számunkra, ez az a rész, ahol költségcsökkentést alkalmazott a DJI. A DJI Mini szérien belül gyakorlatilag a gyártó legkönnyebben, legolcsóban elérhető terméke a drón palettáról, és az eszköznek ez az egyetlen olyan igazi paramétere, amelyre azt tudjuk mondani, hogy láthatóan spórolás érintette, illetve nem teljesen ez az egyetlen, van még egy apróság, amire még visszatérünk, de minden más területen egyébként abszolút hozza azt, mint egy profi drón az átlag felhasználó számára. Értem ez alatt azt, hogy nem az okostelefonunkat egyedül távirányítunk, hanem van saját nagy hatótávolságú adóvevő rendszerrel rendelkező, jól kezelhető kontrollere ennek az eszköznek is, amihez egyébként az okostelefonunkat kábelesen csatlakoztatva, tehát mindenféle jelzavart megelőzendően adatkábellel csatlakoztatva, kapunk egy folyamatos HD minőségű videó jelet. A DJI saját alkalmazása ugyanis rengeteg plusz funkciót biztosít a drónhoz, mind szoftveres, mind a videózáshoz, mind pedig a drón kezeléséhez. Első körben egyébként azt mondanám, hogy láthatóan a gyártó tudta, hogy mennyire érdemes komolyan venni a felhasználókat, akkor is, hogyha egy belépő szintű eszközről beszélgetünk. A kamerás drónok terén ez az első olyan lépés, ami hardveresen is azt a funkcionalitást kínálja, amire szükségünk van. Amiben szenzorok terén picit hiányérzetünk lehet, az az ütközés elkerülést szolgáló szenzorok, erre mert figyelni kell, hogyha valaki reptetni kezdi ezt a járművet, mert hogy nem kerüli el automatikusan a különféle ütközéseket, egy talajt figyelő, egy talajmagasságot figyelő szenzorral azért rendelkezik, tehát a zuhanástól ez megvéd, mert hogy nyilván ez az a terület, amin megpróbáltak azért a gyártónál spórolni. Minden más téren egyébként a folyamatos videóképet biztosító szoftver, a folyamatos repülést biztosító hardveres elemek és a jó kontroller együttesen azt tudják adni, amit egy videófelvételre alkalmas dróntól elvárhatunk, sőt, pár évvel ezelőtt ez a technológia egyébként, ahogy Feki is említette, nagyon-nagyon-nagyon magas áron volt elérhető, és első körben csak professzionális felhasználók vásárolták nagy részt meg ezeket az eszközöket. Manapság már egy átlag videófelvétel készítése mondjuk egy eseményről, egy baráti összevetelről, egy esküvőről teljes egészében vállalható képminőség szempontjából is egy ilyen drónnal. Azonban az, hogy mi ezt hogyan és hol tudjuk igazán jól kihasználni, főleg Magyarországon, picit árnyaltabb ennél, ugyanis a szabályozások nem feltétlenül teszik annyira szabaddá a drónhasználatot, mint amennyire egyébként a hardware megengedni azt.
Ne felejtsük el, hogy a DJI az a cég, aki kijelenthetjük, hogy megcsinálta a drónok iPhone-ját, vagyis azt tűzte ki célul, és ezt tökére is fejlesztette, hogy egy teljesen a drónozást egyáltalán nem ismerő ember kezébe is oda lehet adni egy ilyen Mini 2S-et, és egy-két órán belül magabiztosan fogja tudni használni. Nyilván egy kicsit drágább modellel, ahol a szenzorok még okosabbak, még ügyesebbek, tehát az ütközésvédelem is benne van, a magasságot is jobban figyeli, stb. Stb. Még magabiztosabbá teszi a felhasználókat, de tényleg, ahogy a Peti is mondta, az, hogy egy családi rendezvényt, vagy akár csak menjünk fel az Instagramra és nézzük meg a bármilyen influencereket, akik magukat rögzítik, biciklizés, gördeszkázás, vagy bármi közben, egész egyszerűen bárki tudja használni ezeket a belépő szintű és kedvező áru DJI drónokat, hogy ebben mindenképpen óriási szerepe volt a vállalatnak, abban is, hogy mint ahogy annak idején a GoPro gyakorlatilag közkincsét tette az akciókamerákat és a mindent kibíró sportkamerákat, és ezzel elindított egyfajta reformot, hogy bármit föl tudunk venni, akár legyen extrém sport, akármi, hasonló dolog történt a drónfotózás és a drónvideózás területén, amit a DJI-nak köszönhetünk. És itt jön az a fajta kicsit fekete leves, hogyha már ennyire könnyű használni, ennyire kézzelfekvő használni, ennyire egyszerű használni, és ennyire jó élmény és jó móka használni, mondjuk akár egy ilyen DJI Mini 2S drónt, akkor az egy picit majd mindenképpen megkeseríti a dolgot, amikor rájövünk, hogy applikációt kell telepíteni a telefonunkra, hogy bizony ez a 249 grammos tenyérben hordozható apróság már abba a kategóriába esik Magyarországon, amiben már különböző dokumentumokat le kell tölteni, több helyről ki kell tölteni, kirepteti, hol repteti, rendszámozni kell szó szerint a drónt, tehát egy egyedi azonosítóval el kell látni, ezt föl kell rá ragasztani. Ez sok mindenben megegyezik az Európai Uniós szabályozással, tehát ott is vannak ezek a dolgok, de valahogy egy kicsit úgy érzem, hogy Magyarországon sokkal több mindent kell megtennünk, és mindenképpen kategória szinten is bizony készüljünk fel arra, hogy legyen az bármilyen drón, egy ilyen DJI drón, vagy bármilyen másik. Ha fotózni, kamerázni szeretnénk, akkor bizony applikációkkal, formanyomtatványokkal és egyebekkel is kell foglalkoznunk, és elég sokszor elég limitált azoknak a helyeknek a száma, ahol valóban legálisan reptethetjük a drónokat, úgyhogy ebből a szempontból itt nálunk Magyarországon egy kicsit nehezebb és rosszabb a helyzet, ha pedig följebb lépegetünk a súlyhatárba és már belépünk oda, amit amúgy az Európai Unió is szabályoz, akkor szépen jönnek a különböző drónvizsgák és az egyéb olyan dolgok, de ez mondjuk ezt a nevezzük így mókás játékos kategóriát még nem feltétlenül kellene, hogy érintse. Ez van, ennek ellenére maga az eszköz, maga a DJI Mini 2S egy kiváló videós drón, amiről a 6-8 évvel ezelőtti drónkiállításon még csak álmodni sem mertünk, hogy 2,7K-s videót egy tenyérnyi méretű 30 percig repülni képes drónból ki lehet valaha passzírozni. Mindenképpen jó, hogy itt tartunk.
Aki pedig egy picit megijedt a szabályozásoktól, annak csak két apró megjegyzésem lenne. Egyrészt, ahogy mindenféle szoftveres trükkről és mindenféle videózási trükkről, úgy a röptetési, a repülési területekről és egész komoly információ halmazt biztosít számunkra a DJI saját alkalmazása, amit a drón használathoz egyébként ajánlott is letölteni. Másrésztről pedig a videózás terén a megkötések elsősorban ugye azon látható személyek miatt érintettek, vagy azok miatt fontosak. Lakott területen kívül pusztán mondjuk egy saját természetbeli kirándulás rögzítésére kifejezetten jó opció egy ilyen drón használata, illetve abszolút jó móka, akár csak néhány röptetést is megejtenünk vele. Szóval a DJI Mini 2S egy kifejezetten jól sikerült belépő modell, látszik a gyártó tapasztalata mind a szoftveren, mind a hardveren, úgyhogy kezdőnek is kifejezetten ajánlható.
Elrepült az időnk, szó szerint és ugye a drón teszttel együtt is, elnézést kérek ezért a kicsit profán átkötésért, de valóban ez az egy óra általában kevés szokott lenni, de természetesen a www.ifater.net oldalon, az Instagramon, a TikTokon és a Facebookon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó röptetést és rádióhallgatást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.